Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk szót adása ide-oda cikázik ezen a héten a kontinensen. Tegnap Prágáról és Pozsonyról beszélt Bőtös Botond. Mai vendégem Kluzsán Róbert dokumentumfilmes, aki nemrég érkezett haza Dániából, és beható képet nyert arról, hogy hogyan is működik északon a kelet-európai munkavállalói kolónia. Arra kértem, hogy beszéljen egy kicsit az északi világról a mai műsorban. Mennyire kényelmes kelet-európai bevándorlónak lenni Dániában, vagy mennyire jelenti a Kánoánt ez az ország?
Üdvözlöm a hallgatókat! Hát Kánoánt azt nem hiszem, hogy jelent, azért a mi vérmérsékletünkhöz, kultúránkhoz egy elég, ahhoz képest egy elég hideg, rideg világ, a dán néplélek, de nagyon sokan élnek kint honfitársaink, és boldogulnak a maguk módján. Általában mindenki ideiglenesen választja a skandináv létet, aki ma megy ki munkát vállalni.
Ez azt jelenti, hogy további célállomás van, vagy azt tervezik az ott dolgozó romániai, kelet-európai munkavállalók, hogy hazatérnek?
Akiket én ismertem, mind haza akartak térni. Általában fiatal emberek, akik vagyon gyűjtenek nősüléshez, életkezdéshez.
Ez azért van, mert mégiscsak jobb itthon, vagy azért van, mert Dániában egzisztenciát teremteni, életpályát kialakítani nehéz egy kelet-európai számára, vagy azért, mert sötét van télen. Most ugye a fehér éjszakák napjait éljük, tehát most világos van, de azért...
Hát azt gondolom, hogy emigránsnak mindenhol nehéz lenni a világban, és ez bizony generációkra megpecsételi a sorsát egy-egy családnak. Tehát azt látjuk szert a világban, hogy a másod-harmad generációsok, akik anyanyelvükként találják az adott ország nyelvét, kevésbé tudnak beilleszkedni, mint akár egy ottani szegény ember lehetőségeihez képest sokkal kevesebb lehetősége van az életben való boldoguláshoz.
Na most az északi, nyugat-európai országok bezzeg országok, hogy ott befogadóak, türelmesek, más a bevándorlás politika, ezzel szoktuk magunkat ámítani, vagy nem ámítani, hanem ez a példánk, de valóban példaértékű az, ami ott látható a befogadás és a menekült kérdés területén.
Hát én nem szeretnék most irányformáló gondolatokat mondani erről. Az én tapasztalatom az, hogy ez nagyon álságos. És főleg az északi kultúrák nagyon kirekesztőek. Nem tudsz oda beilleszkedni, csak abban az esetben, hogyha olyan tökéletesen beszéled a nyelvet, nyelvjárásaival együtt, ahogy egy ember nem tudja csak gyerekkorában megtanulni azt az adott nyelvet, senkit nem érdekel, hogy milyen a te kultúrát. Hiába beszélünk multikulturalizmusról, nem tudod megmutatni csak skanzenszerűen azt, hogy te honnan is jöttél, milyen a te kultúrát, hogy gondolkodnak ott az emberek. Nem is kíváncsiak rá. Ennél zárkozottabb az északi ember.
Biztos, hogy sokak, hogy azért egy egész kultúrát zártnak nevezni, ez...
Igen, én is jeleztem a gondolatom elején, hogy menjen.
Kicsit disztingváljunk, menjünk le a napi események kapcsolattartás szintjére, hogy mit jelent. Itt volt egy nagyon érdekes kitűzős történet, amit Kluzsán Róbert mai meghívottunk, de az adás előtt mesélt el.
Ez évekkel ezelőtt történt Dániában, azt hiszem 2-3 éve, hogy kitűzőt osztogattak vendégmunkásoknak, én több kelet-európai vendégmunkáson láttam, hogy dánul írta rajta azt a szöveget, hogy vendégmunkás vagyok, ne szólj hozzám dánul. És ezt ezek az emberek nyilván el se tudták olvasni, nem tudták azt, hogy mit jelent mindez, amit ők viselnek a ruhájukon. Amikor felfigyeltem ennek a sajtóvízhangjára, igazából külföldi volt minden dialógus indító dolog, ami elkezdett erről beszélni, és egy kicsit megrótták a dánokat, hogy de hogy álltok hozzá, és ők valóban nem is értették. Azt hitték, hogy ez egy humor, és nyílt dialógusokban, a médiában ki is kérték maguknak, hogy ezt miért gondolják, hogy ez egy kirekesztő, vagy miért gondolják azt, hogy emögött nincs jelentős humor.
amikor innen valaki nyugatra távozik, akkor azt egy sikertörténetként szoktuk elkönyvelni, és akkor az itthon maradt rokonság büszke, és várja a csekket, hogy megérkezzen. És a hétköznapi példa arra, hogy valami tökéletes, az most románul mondom, az olyan, mint Kangermánia. Lehet hallani ezt a különleges hangsúlyt, ahogy így a piacon beszélgetők mondják egymásnak elismeréssel. De tényleg mi történik azzal a mérnökkel, tanárral, friss diplomással, aki összepakol, és hát nem feltétlenül a szakképzésének megfelelő, de hát mégiscsak nyugati munkát kap.
Erre egy jelentős anyagi biztonsággal, tehát meg tud élni, félre tud tenni pénzt, valóban biztonságban él a
hazai
mércékhez képest is, de hogy általában az élethez való méltóságot azért csak megkapják Nyugat-Európában az emberek, viszont a társadalom legalsó kasztjához fogsz tartozni, ha kimész. Tehát, hogy nincs lehetőséged részt venni egy olyan minőségű életben, ahogy, mintha oda születtél volna. Nyilván egy orvosnak azért több lehetősége van, ha orvosként tud elhelyezkedni ott, mint egy erdőmérnöknek, akivel én találkoztam most kint, aki disznó farmon dolgozott történetesen, és egész mások az ő lehetőségei, mint egy diplomás orvosnak, aki akár főosztályvezető, vagy mit tudom, hogy vezető orvos lesz egy ilyen.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kedves hallgatóink, az Értsünk Szót mai adásában Dániáról beszélgetünk, Kluzsán Róbert dokumentumfilmessel, aki nemrég tért haza ebből az északi országból, szintén a közelmúlt eseménye, hogy közzétették az itt lezajlott parlamenti választások eredményeit. Dániában, a toleranciáról híres északi országban is érvényes a bevándorlás ellenes fordulat. A nyilvánosságot látott adatok szerint a dániai parlamenti választásokat a jobboldali koalíció nyerte meg, 90 mandátumot kapott a 179 képviselői helyből ez a csoport. A választás nagy nyertese a bevándorlás ellenes jobboldali populista néppárt, amely 15-tel növelte eddig képviselőhelyei számát. Mi következik ezután, hogyan élnek a dániai munkavállalók, bevándorlók? Zene után Kluzsán Róbert dokumentumfilmessel, dániai migránssal. Erről beszélgetünk itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Zene után folytatjuk a Dániáról szóló beszélgető műsorunkat itt az Értsünk Szót adásában. Én Parászka Boróka vagyok, az adás szerkesztője, vendégem Kluzsán Róbert dokumentumfilmes, akit arról faggatok, hogyan éli mindennapjait, hétköznapjait a sokszínű Dánia. A toleranciájáról ismert ország 8%-a, mint egy 500 000 ember bevándorló, vagy bevándorlók másod, illetve harmad generációs leszármazottja. A dániai bevándorlók fele európai, vagy az európai gazdasági övezetből származó betelepülő. A legtöbben Törökországból, Lengyelországból, Boszniából, Hercegovinából és Romániából érkeznek. Bár a dán törvények a felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatok rögzítését nem teszik lehetővé, becslések szerint a lakosság 4%-a muzulmán. Hogyan fér meg egymás mellett ez a sokféleség, és mennyire érdeklődik a dán közösség azok iránt, akik vendégként, munkavállalóként, családegyesítőként érkeznek az országba. Kluzsán Róbertet hallják. Bevezetőbe úgy konferáltam fel Kluzsán Róbertet, hogy dokumentumfilmes, és ezzel majdnem az egész történetet elmondtuk, tehát a teljes történet arról szól, hogy valóban filmesként dolgozik egy dániai helyi televízió társaságnál, mint bedolgozó.
Igen, igen. És igazából önkéntes munkát végzek ott, ilyenkor, azért, hogy a kapcsolatemet építsem, vagy a filmémet tudjam népszerűsíteni. Másrészt pedig a kenyerem abból keresem, hogy történetesen legutoljára kismalacokat szuriztam, oltottam.
Együtt két?
Két moldvai román legénnyel, nagyon szimpatikusak voltak. Jási és egy piátrányámci fiú. És mindketten egyetemet végzett értelmiségi emberek voltak. És meg is lepett, hogy első este, ahogy megismerkedtünk, ők jöttek haza ganyés ruhába, és a nappaliba pedig Panay Tisztrátiról beszélgettünk lefekvés előtt.
Ugye, mi történik, hogy erdélyi magyar találkozik egy moldvai románnal? Dániában Panay Tisztrátiról beszélget. Említette Robert, hogy a bevándorlók többsége végtelenül hálás, ha megszólítják, ha beszélgetésbe elegyednek velük helyiek, vagy más bevándorlók, mert hogy ez egy nagyon nagyfokú izolációval jár, az, hogy az ember idegenként bekerül egy nyugati kultúrába, és az idegen alatt most nem a kontinensen túlról érkezőket, hanem a Kelet-Európából nyugatra érkezőket is értjük.
Két évvel ezelőtt jártam kint Dániába, amikor szilveszter este összebarátkoztunk szudáni fekete fiatalokkal, és annyira boldogak voltak attól, hogy szóba állt velük idegen ember, aki nem az ő kis közösségéből való, hogy azonnal felhívtak a lakásunkra, és a legjobb viszkijüket bontották ki a szokásos szilveszteri pezsgő helyett, hogy megünnepeljék a társaságunkat. És el is mondták, hogy ők azt hiszem 3 hónapja volt ott ez a kis közösség, fiatalok laktak egy albérletben. Elmondták azt, hogy mi vagyunk az első európaiak, akik gyakorlatilag leálltak velük beszélgetni, haverkodtak és feljöttek a lakásukra.
És mi lesz ezekből az odaérkező bevándorlókról, azon kívül, hogy hát akkor ugye elkezdenek munkát keresni, hogy alakulnak az emberi kapcsolatok? Ugye az elmúlt fél év szörnyű történet, ez a párizsi Charlie Hebdo, ahol többet generációs algír bevándorlókból lett muszlim terrorista.
Szörnyű történet. Szomorú, ha azt gondoljuk, hogy amelyik családban ganyi ember van, ott mindenki ganyi, mert hogy ez nem így történt. Amit én láttam, meg ismerőseim, akik főleg afrikaiak, vagy arab országokból érkeztek, és valahol Nyugat-Európában élnek, ők vagy családjuk érkezett is, ők már több generációsak, azt látni, hogy boldogulni tudnak, tehát egy anyagi biztonságot tudnak maguknak és a családjuknak nyújtani, gyökértelennek érzik magukat, csak a gettón belül, közösségen belül, a társadalom perifériájára szorulva tudják leélni az életüket. Ami kárpótolja ezért őket, az az, hogy egy viszonylag jó nyugat-európai nyugdíja, ha hazaköltözik az ember történetesen Eritreába, akkor ott boldogan tud élni haláláig, és még tudja segíteni az övéit, akik ott ragadtak. És ez bizony egy sikertörténet egy élet végén.
Kluzsán Róbert dolgozott Eritreába, azért merült fel ez az afrikai ország most, és az egy külön feladat, hogy egy ilyen távoli országból érkező állampolgárai hogyan találnak helyet. De mi van akkor, hogyha nem is annyira távoli ez a kultúra? Melyek az eszközök, a terek, ahol lehet találkozni? Sokan emlegetik azt, hogy hát a muzulmán éttermek, a kebabozó, a dönerező, egy ilyen hely, hogy Iránt szeret inni mindenki, független attól, hogy mit gondol az iszlámról. Van valami folyamat, ami előre mutatna, hogy azért tényleg független attól, hogy mennyire befogadó képes a társadalom, de alakulnak az intézményei annak, hogy megismerjék egymást kultúrák?
Hát én azt gondolom, hogy a felülről irányított intézményesített tolerancia az általában meg is marad a felszínen, de az alulról jövő szervezkedések azok, amik jók, amikor az egyén nyitott a másik felé, és ennek ritkán látni nyomát.
De hát hogy lenne nyitott, mikor fél, és azt hallja mindenhonnan, vagy nagyon sok helyről, hogy hát a muzulmánokat, a terroristák, a csador van rajtak, a csador alatt bomba van, és lát is egy csomó erőszakos dolgot.
Igen, és valóban meg is történik.
Igen, és az Európa iszlamizációjától fél például Európa, és akkor mit lehet mondani, vagy hogyan lehet megtenni az első lépéseket, és ki teszi meg?
Hát én tanácsokat nem hiszem, hogy tudnék adni erre, de azt gondolom, hogy ha elkerülünk innen Dániába vendégmunkásnak, akkor törjünk a kis közösségünkből, ne csak azzal az egy néhány emberrel, aki körülöttünk vannak, beszélgessünk, hanem menjünk el, hallgassunk meg helyi hangversenyeket, menjünk el kulturális rendezvényekre is.
Ez jellemző, hogy az ember leveszi a ganyi és csizmáját, és a munkaruháját is utána elmegy moldvai bevándorlóként, vagy munkavállalóként.
Hát én erdélyi gazdasági menekülként ezt én csináltam oda át, és őszintén szóval sokkal nagyobb élmény, mint idehaza, vagy bármelyik másik városba egy nyugodt értelmiségi ember életét élve belibegek este az utába, sokkal vagányabb ez, ganyis csizmás nap után.
Jó, hát akkor a dánokról sok mindent meg lehet tudni, de mit fog megtudni Kelet-Európáról, a dán, azokról a kelet-európaiakról, akik ott élnek nagy tömegekben?
Ja, én úgy akartam mesélni, és igazából ez a kulturális különbség miatt ők nem annyira érdeklődőek, és nem érdekelnek. Tehát egy dánnal barátkozni kell hónapokig, évekig, hogy egyszerűen kíváncsi legyen arra, hogy mi a te történet.
Nem olyan rég Patkó Éva és Láng Zsolt ült ebben a stúdióban, és az amerikai színházi munkájukról beszélgettek, és egybecsengően mesélték azt, hogy mennyire érdeklődőek az amerikaiak, és mennyire fontos ez a kulturális információszerzés, hogy ez egy ilyen praktikus, pragmatikus, jól átgondolt stratégia, hogy tudni akarják, hogy milyen az a világ, ami az ő világaik túl van. Ennek a stratégiának a hiánya, ez itt mivel magyarázható?
Nekem sem tudom, de nagyon vétkesnek találom a médiát. Tehát azok az információk, amiket én kiszedtem harapófogóval dánokból, hogy mit tudnak rólunk, az azt, hogy oroszul beszélünk, mi magyarok. Mert hogy a szovjet blokkhoz tartoztunk. A kultúránkat teljesen összemossák a környező népek szláv kultúrájával, ami részben jogos is, hiszen egy gyökerű népdalkincsünk van, meg egy csomó minden, de hogy nem igazán tesznek különbséget mondjuk egy orosz és egy magyar nyelv hallattán sem igazából, hogy más van. Meggyőződésük volt, hogy én tudok oroszul, és meg is lepődtek, hogy miért nem, mert nem az az anyanyelvünk nekünk magyaroknak.
Azt látni, hogy mondjuk innen megy némely kulturális nagykövet kezdeményezés, ezt így lehetne innen így irányítottan Romániából mondjuk egy országi imidzset építeni?
Hát, ha országi image koordinátor lennék, akkor a sok vendégmunkásnak adnék különböző tanácsokat és lehetőségeket, hogy megmutassák az ő kultúrájukat. Mert hogy ez nagyon gazdag, amilyenk, és nagyon szeretnék a dánok, ha ide jönnek, de fogalmuk sincs, hogy ez mi az.
Mennyire szervezett mondjuk a romániai diaszpóra, vagy a kelet-európai?
Semennyire. Alulról szervezkedik, amennyit tud. Nem, tehát, hogy nem találtam közösségeket, ahol tehát képzeljünk el tanyákon élő, tanyasi farmokon élő fiatalokat, ketten-hárman, laknak egy ilyen farmon, és a város az 5-10 kilométerre van, tehát hogy olyan nagyon nem is tudnak találkozni egy közlekedési csomópontnál, és akkor ők el vannak hónapokig, akár évekig, úgy, hogy csak egymással beszélgetnek.
És
néha a repteren találkoznak román ajkúakkal, magyar ajkúakkal.
Kelet-európai bevándorlók és amúgy távolabbról érkező bevándorlók között van-e valamilyen kapcsolat? Vagy?
Nem találtam sajnos. Amikor az ember társaságot keres a legelején, akkor úgy mindig összeverődnek azok az emberek, akik meg kívánnak nagyon beszélgetni egymással, és Dániában valóban könnyebb az emigrációban élőkkel beszélgetni, mint egy helyi emberrel, egy született dánnal.
A mostani migrációs pánik, ami Európában van, hogyan befolyásolja a helyzetet? Ez árt, vagy nem árt az ottaniaknak?
Dánia híres volt a liberalizmusáról és a nagyon fejlett demokráciájáról. Azt láttam, hogy ott is egy pánik ütötte fel a fejét. A mostani választások alkalmával egy nagyon erőteljesen idegen ellenes párt nyerte meg a választásokat, és háttérbe szorult a hajdani Nyugat-Európára olyan jellemző szabad gondolkodásúak csoportja a politikában.
És mi lehet ennek a következménye? Merre halad? Mert ugye azt kevés is szoktuk már tudni, vagy nem emlékszünk rá, hogy a Charlie Hebdo előtt éppen Dániából indult az egyik ilyen nagy karikatúra botrány, ugye Mohamed ábrázolások miatt érkezett terror, fenyegetés és terror cselekmény is történt, hogy akkor itt most zár ez az ország, és akkor egymásnak feszül Kelet-Európa és Nyugat-Európa, és vitatkozunk a migráns kvótáról, és mindenki menjen haza a saját országába, és üljön a fenekén, vagy erre haladunk, ez hogy látszik Dániából?
Én azt látom, hogy az egész világ ezt csinálja, hogy bezár. Minden egyes vágtában lövöldöző elmebeteget kikiált közellenségé az összes ő hozzátartozó emberrel együtt, ami hát mindannyian tudjuk, hogy nem így van, viszont a média nagyon befolyásolja ez irányba az embereket, amivel csak a mi életünket fogjuk nehezebbé tenni. Sokkal nagyobb állami kontroll lesz rajtunk, a hatóságok átnézik a minden egyes személyes dolgunkat állandóan, mert hogy terrorista veszélyes mindenki. Nem annyira jellemző a világra ez az egész.
Na most többször szitta a médiát, de gyakorlatilag médiás, dokumentumfilmes, és tudom, hogy tervében van az, hogy megmutassa akár a bevándorló világ egyik szegmensét, azt, amelyiket nem látjuk olyan határozottan, vagy amelynek nagyon sok részletét nem ismerjük, akár ezt a toleranciájával, saját befogadói múltjával küzdő társadalmat, mi az, amit megmutatna leginkább, vagy amit követne, ami 100 év múlva is érdemes lesz arra, hogy elővegyék a filmes dobozból?
Igyekszem nem üzeneteket közvetíteni a filmjeimen, egy olyan történetre szántam el magam Dánia kapcsán, ahol én azt mutatnám meg, annak a szubjektívjét mutatnám meg, ahogy egy kelet-európai bevándorló kint boldogulni próbál Dániába, és egy párhuzamos stáb, egy helyi dán stáb pedig azt filmezni, hogy milyen ez kívülről, ők milyennek látják ezt az egészet, mennyire esetlen vagy talpra esett egy fiatalember, akit szereplőmül kiválasztok majd, és követtem az útját egy ilyen dániai munkavállalási kaland.
Egymást figyelők, figyelői?
Igen.
Mennyire esély tényleg Nyugat-Európa?
Nyugat-Európa nekünk egy nagyon nagy esély arra, hogy világot lássunk, peregrináljunk, hogy onnan Skandináviából nézzünk rá Erdélyre, akkor nagyobbra tudjuk nyitni az elménket, és lehetőségeink is nagyobbra nyílnak idehaza.
És jobban látjuk a saját nyomorunkat.
Igen. Ezek a történetek, amiket én filmezek, az egy 20-as évei elején járó egyetemet frissen végzett, történetesen, ha sikerül, akkor egy moldvai román legény lesz a szereplőm. Aki viszont nősülni akar, ahhoz, hogy nősüljön, blokkot kell vegyen, ahhoz, hogy blokkot vegyen, kell dolgozzon pár évet Dániába. Viszont így az útjára indult három szegény legény egyike, aki szerencsével jár lesz belőle, amikor hazajön. És ez egy szép történet, és sikertörténet.
Hát legyen jó, ha a vége jó lesz, akkor örülni lehet ennek is. Reméljük, hogy ez megfelelően dokumentálva is lesz Kluzsán Róbert részéről, aki dokumentumfilmes, és ma volt olyan kedves, hogy Dániel élményeiről itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában beszéljen. Várjuk vissza akkor immár a kész tekercsekkel is.